Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. A Jelenések könyvéből a 3. fejezet 1. 6 versét a következőképpen. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és 7 csillag van, tudok cselekedeteidről. Hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt, akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, akad mára egy Jelenések könyvebeli szakasz, úgyhogy jöhetnek a szaftos részletek az apokalipszisből. De mielőtt erre rátérünk, talán érdemes tisztázni, hogy mi az, hogy apokalipszis. Mert főleg a posztmodern popkultúra okán, ha én azt mondom, hogy apokalipszis, akkor nagyon sokszor valami világvége dologra gondolnak az emberek. A regényekben, filmekben, mozikban külön zsánere van a poszt-apokaliptikus történeteknek, amikor valami nagy világ, égés és trauma után nyomon követünk egy kisebb túlélő csoportot. És sokan hiszik azt, sokan értik félre, hogy az apokalipszis az azt jelenti, hogy világvége. Van a világ végére egyébként biblikus szó, azt úgy hívják, hogy Armageddon, és zárójelben szeretném megjegyezni, hogy igazából ez se a világ végét jelenti konkrétan, mert a Hári Megidón, amiből a szó származik, az egy földrajzi hely Megidó város mellett, ahol Jelenések 16. fejezete alapján az Isten majd az utolsó napon összegyűjti a föld királyait. Mit jelent akkor az a szó, hogy apokalipszis? Kedves testvérek, amikor az ókori görög világban egy szobrász bemutatta a művét, akkor letakarták lepellel, és mikor a nagy érdemű körbegyűlte, és eljött a pillanat, hogy le lehessen leplezni magát a szobrot, és lerántották ezt a leplet a szoborról, hogy megnézzék, hogy hogyan is az néz az ki, ezt a pillanatot hívták a görögben apokalipszisnek. Ez a szó szerint azt jelenti, hogy leleplezés. Amikor mi a Bibliában beszélünk apokalipszisről, akkor arról beszélünk, hogy az Isten az üdv tervéből valamit leleplez. Valamit számunkra láthatóvá tesz, nyilvánvalóvá tesz. És ilyen értelemben, kedves testvérek, lehet, hogy a legnagyobb apokaliptikus mű az Új Szövetségben a Jelenések könyve, de az Isten legnagyobb apokalipszise, tehát leleplezése a saját üdv tervével kapcsolatban, az a Golgotai kereszt. Ami megmutatja azt, hogy mennyire mély az Isten szeretete és kegyelme. És akkor most kanyarodjunk rá a Jelenések könyvére, illetve a mai szakaszunkra, a szárdiszi levélre. A Jelenések könyvében több levél is van. Ezek a levelek általában egy-egy konkrét gyülekezetnek szólnak, egy-egy konkrét problematikával kapcsolatban foglalkoznak, de valójában úgy vannak megfogalmazva, hogy a gyülekezeti példán keresztül ez az egész egyház közösségére érvényes legyen. Ilyen a szárdiszi gyülekezetnek írott levél is. 2. A Jelenések könyvével kapcsolatban mondjuk azért azt ki, így a szárdiszi levéllel kapcsolatban is mondjuk azt ki, hogy ezt nem jó szó szerint értelmezni. Mert hogy ezt egy virágnyelven írták. És szándékosan mondom azt, hogy virágnyelven írták, ugyanis a korabeli keresztények, akiknek írták a Jelenések könyvét, ők értették. Azok, akik viszont kergették a keresztényeket, üldözték a keresztényeket, ők ha kezükbe kapták a Jelenések könyvét, vagy egy-egy szakaszát, nem tudtak vele mit kezdeni, mert virágnyelven volt megfogalmazva. És akkor most kanyarodjunk a részletekre. A levél az a szárdiszi gyülekezet angyalának szól. Ki ez az angyal? Mert ha én azt mondom, hogy angyal, akkor szerintem nagyon sokaknak a fejében vannak szárnyas, glóriás, természetfeletti teremlények. De a héberben a malach, vagy ennek a tükörfordítása a görögben az angyal, az angelos, az alapvetően azt jelenti, hogy küldött. És az angyal angyali méltóságát valójában a küldöttsége adja meg. Az a tény, hogy ő az Isten küldetésében jár. Amikor a kedves testvérek eleget tesznek annak a küldetésnek, hogy menjünk el és tegyünk tanítvánnyá minden népet, és a pékségben, meg a boltban, meg a postán, meg a templomajtón kívül ezt úgy teszik, hogy az Isten szeretete, kegyelme és irgalma szerint döntenek és élnek, akkor valójában önök az Isten angyalai. Zárójel. Ezzel nem azt állítom, hogy az Istennek ne lennének, vagy ne lehetnének természetfeletti angyalai is, mert van egy-kettő, aminek a nevét még a Bibliában is tudjuk, Gábriel, Mihály, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a szövetség ládáján, az Ószövetségben okkal voltak ott a kérubok. Zárójel bezárva. Az angyal minősége ettől függetlenül valójában nem abból jön, hogy ő természetfeletti vagy evilági lény, az angyal minőségét az adja meg, hogy ő az Istentől kapott küldetésben jár. Nem is biztos, hogy tud erről a küldetésről, de ő az Istentől kapott küldetésben jár. Így módon akkor ki lesz a szárdiszi gyülekezet angyala? A szárdiszi gyülekezet angyala, kedves testvérek, nem lesz más, mint a gyülekezet lelkésze. A gyülekezet papja, a gyülekezet vezetője, akinek az a feladata, hogy ennek a gyülekezetnek az imádságos élete a helyén zajlódjon és történjen. És János azt írja, hogy ehhez a gyülekezeti vezetőhez, angyalhoz valójában az szól, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Na már most. A hét, az a héber kultúrában mindig a tökéletességet jelölte. Nem azért hét nap a teremtés, mert ez 7x24 óra, hanem azért, mert a teremtett világ, amiben mi vagyunk és élünk, az tökéletes. A teremtett világ, amiben mi létezünk, amit az Isten átadott, az tökéletes. A 7x24 óra az nem állja meg a helyét. Én mindig azt szoktam mondani az embereknek, mikor erről bibliaórán szó van, vagy mondjuk hittanon tanítom a gyerekeknek, és már idősebbeknek, tehát mondjuk nem első osztályosoknak, hanem felső tagozatban beszélünk erről, hogyha 84 lett volna, vagy a 62 lett volna a héber kultúrában a tökéletesség száma, akkor ennyi nap alatt teremtette volna meg az Isten a világot. Történetesen a 7 volt a zsidó kultúrában a tökéletesség száma. És éppen ezért alapvetően nem vitatkozunk a tudományos eredményekkel, és zárójelben megjegyzem, a tudomány sem tud vitatkozni a teológiával. Mindig ott keverjük össze a dolgot, amikor a teológia a hit felől inkább tudomány szeretne lenni, a tudomány meg elkezd inkább teológiává válni, óriási problémák keletkeznek a társadalomban. De a kettő kiegészíti, és nem pedig pótolja egymást. Tehát a 7 a tökéletesség száma. Kinél van az Isten 7? Ja igen, és akkor ez nem azt jelenti, hogy az Istennek 7 lelke van, 7 darab lelke. Ez azt jelenti, hogy az szól, aki az Isten lelkét tökéletesen birtokolja. Kinél van az Isten lelke tökéletesen? Nem Jánosnál, aki Patmosz szigetén elmerülve a látomásaiban leírja azt, amit neki sugalmaz az Úristen, hanem az Úr Jézus Krisztusnál, aki értünk született, halt meg és támadt fel. Nála van az Isten tökéletes lelke, tökéletes módon. És a szárdiszi angyalhoz, a szárdiszi gyülekezet vezetőhöz maga az Úr Jézus Krisztus szól. És akkor itt jön a szakasz kulcsa a következő mondatban. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Kedves testvérek, a görög nyelv, a biblikus görög nyelv az életre, több szót is ismer. Az egyik a biosz, amit, hogyha máshonnan nem a biológia óráról mindannyian ismerünk, van két lábunk, két karunk, lélegzünk, anyagcserénk van, és a többi, és a többi. Amit orvostudományilag meg tudunk fogalmazni, az életről, az élő organizmusokról, biológiailag le tudunk érni, hát az a biosz. Az az élet, amit itt tapasztalunk. És van egy másik életfogalma is a Bibliának, ez pedig a Zoé, amit a Zoé név gyönyörűen őriz, ez pedig az az élet, ami az Istennel való közösségből fakad. Na most, amikor teológia felől gondolkodunk életről, akkor azt mondjuk, hogy az élet az alapvetően az Istennel való közösségből származik. A biológiai élet is, mert amikor az Isten megteremtette a világot, akkor abba a világba úgy helyezte el az embert, hogy az embernek közössége legyen az Istennel. Az, hogy mi ebből a közösségből közbe kiestünk, az egy másik kérdés, de az alapfelállás az az volt, hogy az Istenhez tartozva élünk, és az Istenből létezünk, és az Istenből élünk. Tehát, amikor a teológia felől gondolkodunk életről, akkor azt mondjuk, hogy van a nagy halmaz, a Zoé, ami az Istennel való közösségből fakadó élet, és ennek részhalmaza a biosz, amit pedig a hétköznapokban látunk és tapasztalunk. A Zoé mindig magába foglalja a bioszt, de a biosz önmagában véve nem biztos, hogy magában foglalja a Zoét. És hogy miről van itt szó? Amikor erről beszélgetünk, akkor nem állítunk kevesebbet, kedves testvérek, nem csak azt állítjuk, hogy van élet a halál után, hanem állítunk egy sokkal merészebbet és fontosabb kijelentést, ez pedig az, hogy van halál az élet vége előtt. Tudok cselekedeteidről, hogy élsz, pedig halott vagy. Amikor azon gondolkodunk, hogy mi van a halál után, ez egy nagyon szép és nemes feladat, kedves testvérek, csak én nekem az a tapasztalatom, hogy amikor ebben elmerül az ember, akkor nagyon azon kattog az agya, hogy mi lesz majd, és azzal nem foglalkozik, hogy mi van most. És az Isten pedig nem úgy teremtett meg bennünket, hogy a most az ne számítson. Okkal teremtett bennünket testbe. Okkal teremtett bennünket meg úgy, hogy biológiai életet is folytatunk és élünk. Ez hozzá tartozik. Ami Isten hitünk az. Ha én azon gondolkodok, hogy mi lesz majd ezután, akkor nem foglalkozok a mosttal. Nem foglalkozok azzal, hogy itt és most van lehetőségem az Istent észrevenni, meghallani, rá odafigyelni. És hogyha ezt kizárom, akkor teljesen mindegy, hogy hova jutok el fejben a gondolati síkon, a majddal, meg a lesszel, meg a mi van utánával, mert valójában a legfontosabb dolgot, amire a biológiai életemet kaptam, nem végeztem el. Következésképpen lehet, hogy funkcionálok, lehet, hogy organizmusként létezek, de halott vagyok. Mert én nem az Istenből élek, nem az Isten szerint élek. Amikor a szárdiszi gyülekezetnek írja a levelet János Patmos szigetéről, és azt mondja, hogy tudom, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, és kiemeli benne a szárdiszi angyalt, a gyülekezet vezetőjét, akkor gyakorlatilag arról beszél, hogy tudom, hogy van Szárdiszban egy gyülekezet, aki névleg keresztény, tudom, hogy ti úgy csináltok, mint az összes többi keresztény, látszólag élők vagytok, de valami belül gyerekek rohad. Nincsen rendben. Nem működik. Nem a Krisztus szerint élitek a hétköznapokat. Nem a Krisztus szerint élitek meg a Krisztus hiteteket. Amikor azt mondjuk, hogy a jelenések könyvebeli levelek ugyan egy-egy konkrét gyülekezetnek szólnak, de az egyház nagy egészének is, akkor gyakorlatilag arról beszélünk, hogy ez a szárdiszi levél egy ilyen nagy, viros, piros, villogó, figyelmeztető lámpai ébresztő. Mindenkinek ébresztő. Az a probléma, ami Szárdiszban felütötte a fejét kb. 2000 éve, kicsit kevesebb, az mai napig velünk van. Mikor fordul el egy gyülekezet a Krisztustól, és mikor lesz névleg gyülekezetté a gyülekezet? Mikor lesz névleg egyházzá az egyház, ahelyett, hogy a krisztusi életet minőségben élni. Akkor, amikor a kihívásokban, meg a megfásultságokban rögzül. És akkor itt most nyissunk egy nagyon fontos zárójelet, kedves testvérek. Az, hogy valaki kételkedik az Istenben, az teljesen normális. Ha valaki tud olyat mutatni nekem, aki soha életében nem kételkedett az Istenben, akkor legyen kedves bemutatni neki. Mert hogy ilyen ember nincs. Ha megnézzük a biblikus nagyhősöket, Pétert, ő megtagadta Pált, azzal kezdte, hogy írtotta. Tehát ilyen nincs, hogy valaki ne kételkedne az Istenben. A baj az ott kezdődik, amikor ez a kétel annyira rögzül, hogy már nem akarok rajta úrrá lenni, vagy nem akarom megoldani. Ezt egy picit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy két ember közötti viszony azért romlik meg, mert az egyik ember nem akarja a viszonyt rendezni, és elfordul a másiktól. És egy idő után az, aki meg próbálna rendezni a viszonyt, próbálna bocsánatot kérni, megbocsájtani, megbeszélni, stb., az ebbe bele fog fáradni. És rendezhetetlenné válik e világi keretek között ez a történet. Na, valami hasonló folyik itt is. Nem az a probléma, hogy néha az ember hátat fordít az Istennek, mert ha ez akkor a probléma lett volna, akkor nem küldte volna értünk a Krisztust. Mert ezt nagyon sokszor megcsináljuk. A probléma az az, amikor ebben a hátat fordításban rögzülök, aztán még jobban rögzülök, aztán teljesen hátat fordítok az Istennek, és már nem is akarok hozzá visszafordulni. Lehet, hogy a vallásomat névleg tartom. Az egyházadót befizettem, azt az adományt, amit illik, odaadtam, vasárnap a templomban ott voltam, bibliaórára elmentem, köszöntem a lelkésznek az utcán úgyis, hogy Erősvár a mi Istenünk, az adó 1%-hoz beírtam a technikai számot, de azért mind érezzük, hogy ezek olyan evilági szervezeti kérdések, amik nem azt mondom, hogy nem fontosak, de mind érezzük, hogy nem ez tesz bennünket minőségben keresztényé. Nem ez ágyazza meg a minőségi Krisztus hitet az emberben. És hogyha van olyan felekezet, gyülekezet vagy egyház, aki ezt üdvös dolognak tartja, akkor nagyon félreolvasta a Bibliát. Mert a feladat az, hogy a gyülekezeti közösségünket éljük meg, hogy az Istennel való közösségünket éljük meg, és ehhez az kell, kedves testvérek, hogy merjünk őszinték lenni gyülekezeten belül, meg az Isten kapcsolatunkon belül. Van bennünk kétel? Semmi baj. Legyen. Csak merjük odavinni az Istenhez azt a kételyt megbeszélni. Van bennünk harag meg dű az Isten felé? Mert egyébként, kedves testvérek, lehet. És persze lehetünk prűdek, és mondhatjuk azt, hogy ilyet egy keresztény ember nem érez. De akkor nem vagyunk őszinték saját magunkhoz. És miért nem vagyunk őszinték magunkhoz? Azért, mert hogyha az ember úgy működne, és az emberi érzelmek úgy működnének, hogy én csak akkor lehetnék dühös meg haragos, amikor nekem van igazam, akkor az elmúlt több tízezer évben nem lőttük volna egymást halomra. De az ember nem csak akkor tud haragudni, meg dühösnek lenni, amikor neki van igaza. És nem csak akkor tud megsértődni, amikor az jogos. És ha ez így működik ember és ember között, akkor ez működhet így az Isten és ember viszonylatában. Arról lehet már másik vitákat futtatni, hogy az én Isten felé érzett haragom, meg dühöm, az jogos-e? Az a helyén van-e? Erre való a gyülekezet. Hogy ezt megbeszéljük, hogy ezt kiimádkozzuk, hogy ezt a helyre tegyük. Kell az őszinteség. Vagy ha nincs őszinteség az emberben, nincs őszinteség a gyülekezetben, nincs őszinteség két keresztény ember egymás közötti kapcsolatában és az Istennel való kapcsolatomban, akkor távolodás lesz. Akkor nem az a kérdés, hogy lesz-e élet a halál előtt, hanem az a kérdés, kedves testvérek, hogy van-e halál az élet vége előtt? És ez egy sokkal fontosabb kérdés. Mert a lelki halál az életeket tud tönkretenni. És az a biológiai életünket is tönkre tudja tenni. Amikor belefásolunk, belesorvadunk valamibe, az tönkre tudja tenni az embernek a testét. Ezeken az élethelyzeteken egyetlen egyféleképpen lehet úrrá lenni, kedves testvérek, imádsággal. Azzal az őszintességgel, hogy megpróbálom az elfásultságomat az Istennel tisztába tenni. Megpróbálom a dühömet, a haragomat az Istennel tisztába tenni. Megpróbálom a kérdéseimet az Isten színe előtt megfogalmazni és elé letenni. Nem az a baj, hogy ezek vannak. Nem az a baj, hogy ezek felmerülnek. Az a baj, amikor ezeket nem szeretném tisztázni. És hogyha nem szeretném tisztázni, és ezeket szépen saját magamban elzárom, aztán emiatt elfordulásban rögzülök, akkor kedves testvérek, nem történik más, mint hogy saját magamat lököm az Isten előtt az ítéletre. Mert nem az Isten szűnt meg kegyelmesnek lenni. Nem az Isten szűnt meg megbocsájtani. Én szűntem meg felé visszafordulni. És akkor jön az a mondat, amit a szárdisziaknak mond először János, de mindegyikünknek szól. Tudom, hogy ez a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, add meg nekünk, hogy ne csak névleg legyünk keresztények, hanem a te nevedben, a te nevedből legyünk keresztények. Hogy hozzád tartozzunk, hogy beléd kapaszkodjunk, hogy életünk minden napját a belőled fakadó szeretettel és irgalommal töltsük fel, és e szerint éljük életünket. Amen.